harmadik fejezetéből, a 22. verstől kezdődően a 30-ig a következőképpen. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy fölkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyisd nekünk ajtót, de ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, hogy előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országába, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, állítólag a mai embert nem érdekli az üdvösség kérdése, nem érdekli az örök élet. Mert ebben az életben, ebben a világban szeretne jól élni, ebben a világban szeretné az üdvösségét megszerezni, átélni a Tesco üdvösséget, a pláza üdvösséget, a klíma üdvösséget, a BMW, vagy kompjúter, vagy a mobiltelefon üdvösséget. Az ember állítólag semmiféle kilátással nem rendelkezik az örökkévalóság irányába. Ezt állítják egyesek, de ez szerintem nem igaz. Ez csak a felszín. Lehet, hogy így látszik ez a látszat, mintha a mai embert nem érdekelné a halál utáni valóság. Ez nem teljesen van így tehát. Részben igen, de részben nem. Egy sajátságos lélektani jelenségnek vagyunk a szemtanúi, amit megkísérlek néhány szóban röviden és tömören leírni. Igazából az a helyzet, hogy az ember maga se tudja, hogy hányadán áll ezzel az üggyel kapcsolatban. Hiszi is, meg nem is. Ez egy lelki kettéhasadság. Előfordulhat, van ilyen, hogy az ember lelke, személyisége, belső lénye élesen kettéhasad, ellentétes szférákra. Más van a felszínen, és megint más van a lélek mélyén. És ezt a lélek mélyének a tartalmát is a pszichológusok ma már meg tudják állapítani. Van egy olyan jelenség, amire a pszichológusok, a lélekgyógyászok régen fölfigyeltek és használják is. Ezt a jelenséget úgy nevezik, hogy az elszólás lélektana. Hát mindannyian ismerjük, hogy amikor valami olyasmi szalad ki a szánkon, amiért utána szeretnénk még a nyelvünket is lenyelni. Hát ez az elszólás lélektana. Ez a módszer azért érdekes, mert a lelkünk belső titkait áruljuk el akaratunk ellenére, jelét adva a lélek mélye tartalmának. Tehát amikor az ember észre se veszi, hogy elszólta magát, csak amikor már elszólta magát. Ebben az összefüggésben azt mondhatjuk, hogy így van ez, ha valakit megkérdeznek, hogy hisze Istenben, hisze mondjuk az örökkévalóságban, vagy üdvösségben, aztán kapásból azt válaszolja, hogy nem, ő nem hisz. De amikor nem vigyáz magára, amikor megérintettségében beszél, akár betegségében, vagy gyászhelyzetben, olyasmi szalad ki a száján, ami mégis arról árulkodik, hogy de mégis ott van benne, csak elfojtva ez a vágy, ez az eszme, ez a valóság. Egyszerűen ott van benne, csak valahol a tudat felszínéről elfojtotta. Egy példával illusztrálom ezt az állításomat. Elnézést kérek a példáért. Sokan tudják, hogy engem nagyon foglalkoztat és nagyon bánt. Nagyon sokszor szenvedek miatta, hogy vidékünknek egyik szörnyű jelensége, számomra szörnyű, a társadalmi temetés. Amikor likvidálják az emberek Istent. A legsúlyosabb Isten tagadás a felszínen. A szerencsétlen gyászoló bizonyságát adja a szellemi defektnek a tudata felszínén. Ez van a felszínen. És mi van a mélybe olykor, de sokszor? Valaki elbeszélte, talán van, aki köztünk emlékszik is rá, a harangszó újságunkban is novellisztikus formában leírtam, hogy egyházi temetést megtagadó, tehát társadalmi temetésen valaki, az elhunyt után hozzátartozóként így szólt utána, Isten veled, vigyázz magadra. Hát tragikomikum. Ami azt jelenti, hogy egyszerre sírunk és nevetünk. Nevetni mégse tudunk. Tragikomikum. A tudat felszíne Istennek nemet mond. És amikor a gyászban nem veszi észre magát, azt mondja, hogy Isten veled, vigyázz magadra. Persze, hogy nem tudja, hogy mit beszél. Persze, hogy csak elszólta magát. Elszólta magát, mert szüksége lenne rá. Mert a lélek mélyén ott van a vágy. Mert ott van a lélek mélyén az a várakozás, amit nem tudunk magunkból kiírtani. Bizonyos helyzetekben mégiscsak azt mondjuk, hogy Istenem, segíts meg. Teljesen mindegy, hogy mikor láttuk utoljára a templom belsejét. Mert kellene, mert szükségünk lenne a kapaszkodóra. Csak eltorzították az emberek lelkét, hogy mikor és hogyan tudjuk, ebben nem bonyolódunk bele. De eltorzították az emberek lelkét. És lehet, hogy a felszín, József Attila után szabadon fecseg a felszín, s hallgat a mély, de nem így van, nem hallgat a mély, a lélek mély nem hallgat, a lélek mély megszólal, ez a lélek mély jelet ad jelként, s időnként elszólásban mutatjuk meg a lélek mélyének a tartalmát. Hogy mennyire vágyakozunk rá. Milyen érdekes. Szoktuk mondani, hogy örök. És lehet, hogy a modern ember nem foglalkozik minden nap az örökkévalóság kérdésével, de mégis lépten nyomon elszólja magát. Amikor két fiatal egymás szemébe néz egy átmeneti estén, és azt mondja, hogy örökké szeretni foglak. Elszólja magát, hogy valahol a lélek mélyén ez az a vágy, az örökké valóság. Örökké. És szegény szüleink után ugye örökséget, ki mennyit, ki miért, ez most teljesen mindegy, de ezt is úgy nevezzük, hogy örökség. A felszín lehet, hogy tagad, mert a felszín fecseg, de a mély is megszólal a maga módján. És hogyha a felszín, a lélek felszíne és a lélek mélye között túl nagy a távolság, az bizony betegséggel jár együtt, belső hasadság. Szakmailag egy svájci, Krisztusban hívő pszichológus fogalmazta meg ezt a jelenséget. Paul Tournier-nak hívják ezt a híres embert, és ő egy nagyon rövid definícióban adta meg a jelenségnek a lényegét, zwiespalt des Menschen, ketté hasadt az ember. Az ember belső ketté hasadsága. A tudat felszínén tagadja Istent. Mert hát, hogy is vallanám meg én Istent? A tudat felszínén, mondjuk baráti körben, vagy bármilyen társaságban, hiszel-e Istenbe? Á, nem, én nem foglalkozom vele. A tudat felszínén tagadja az Istent. A lelke mélyén pedig állandóan elszólja magát. A tudat felszíne és a lélek mélye feszültségbe kerülnek egymással. Kellemetlen neurózis, veszedelmes vadhajtása a skizofrénia, mert beteg az ember. S valóban, amit a társadalom, különösen a mi társadalmunk produkál, pontosan mutatja fel ezt az emberi betegséget, hogy súlyosan beteg az ember, mert a felszín ostobán fecseg, Isten ellen fecseg, pedig ott bent a mélyben, a lélek legmélyén pedig elementáris erejű szomjúság van. Nagyon sokszor minket, keresztényeket is fenyeget ez a betegség. Minket, akik még összekulcsoljuk a kezünket időnként, fenyeget ez a betegség. Ezért sóhajtva kérem ma is az én uramat, gazdámat, hogy gyógyítson ki minket az Úr Jézus az ilyenfajta kettéhasadságból. Lássuk egységbe ezt a földi életet és az örök életet. Földi élet és az örök élet egységét mutassa meg a számunkra. Egységet segít teremteni az a látás, hogy ezt a földi életet is Istentől kaptuk. Saját létünket egyikünk sem köszönheti önmagának. Váratlanul döbbentünk rá saját létünkre. Váratlanul, hogy egyszer csak kimondom, hogy én létezem. S amilyen váratlanul kaptuk ezt a földi életet, ugyanolyan isteni akarat az örök élet is, az örök üdvösség is. De ez már nem független tőlünk. A felolvasott szentigénk első mozzanata, fogalmazása így hangzott, amikor Jeruzsálem felé tartott. Természetesen az Úr Jézusról van szó. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott. Ez volt az az út, amely a keresztre vezetett. Majd a föltámadáson át vissza a tanítványok közé, aztán pedig a mennybe. Ekkor már Jézus úton volt, hogy elvégezze a megváltás művét, hogy önmagát adja életünk a golgotai kereszten. És ezen az úton az üdvösség érdekébe bemutatandó áldozathoz vezető úton kérdezte meg tőle valaki. Az evangélista nem árulja el, hogy ki az, de valaki megkérdezte, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. A kérdésnek két oka is volt. Az egyik ok, eléggé bonyolult volt a zsidó elvárásrendszer. Sokan úgy voltak vele, hogy azt csak kevesen tudják betartani, hát akkor kevesen üdvözülnek. A másik ok pedig az volt, hogy Jézus közvetlen közelében lényegében mindig kevesen voltak. Persze, hogy voltak sokan, például amikor gyógyított, vagy amikor enni adott ezreknek, akkor voltak sokan. De amikor mélyebb kérdéseket kezdett feszegetni, akkor sokan elfordultak tőle. Ki is alakult egy olyan helyzet, János evangélium a 6. fejezetében olvassuk, hogy Jézus fejtegette tulajdonképpen az áldozat lényegét, és maga Jézus látja, hogy sokan elhagyják. De olyan sokan, hogy a 12-höz fordult, és ezt kérdezte, ti is el akartok menni? Péter apostol válaszát tudjuk, azt mondta, hogy Uram, hova mehetnénk, az örök élet beszéde van nálad, és mi ezt tudjuk és megismertük. Itt pedig jön valaki, és ezt kérdezi, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Vagy azért, mert betarthatatlanok a követelmények, vagy azért, mert Jézus körül az igazi tanítványok száma behatárolt. Van, hogy 3, van, hogy 12, és ugye mi a drámai, hogy még ebből a 3-ból is megtagadja 1, 3-szor is, a 12-ből pedig 1 gátlástalanul elárulja. Nem érthetetlen, hogy fölmerült a kérdés, kevesen? Mi is eltöprenghetnénk ezen. Mi lelkészek is szoktunk ilyen kérdéseket kapni, hogy hányan üdvözülnek. Szoktak jönni okos diákok, vitát provokálni akaró felnőttek, hogy üdvözülnek-e a mohamedánok, meg a hinduk, meg a nem tudom ki. Mi is eltöprenghetnénk ezen, hogy kevés magyar ember fog üdvözülni? Ahogy a konfirmációs igém is mondja, ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az ő országát. Kevesen fognak üdvözülni? És Jézus nem ad akadémikus, magyarul okoskodó választ erre a kíváncsiskodó kérdésre. Választ ad, de nem direkt, hanem fontos választ ad. A válasz kibővítve körülbelül így hangzik, hogy ilyen kérdések helyett inkább ti is igyekezzetek bejutni a szoros kapun. Ha lehet, ne okoskodjatok, hanem törekedjetek arra, hogy bejussatok Isten országába. Ti lene maradjatok, ti kine maradjatok. És ami kép azután következik a felolvasott igében, az mind azt a célt szolgálja, hogy Jézus sarkantyúzza vagy ösztönözze a hallgatóit. Ott és akkor, itt és most. Az egyik kép ez, szoros a kapu, sokan akarnak bejutni, de nem tudnak, mert későn ismerik föl a lehetőséget. Jézus ezt a képet alkalmazza, hogy itt egy ház, Isten országa jelképe, és annak a gazdája, tudjuk ki, és a ház ura meghúzza a határidőt. Meddig lehet bejutni a házba? Utána bezárja a házat. Hiába jönnek az örgetők. A ház gazdája elutasítja. Rettenetes szó, ismeritek? Késő. Borzasztó szó, hogy késő. És még aztán azt is mondja, hogy nem is ismerlek titeket. Azok még érvelnek, hogy előtte ettünk, ittunk, vigadtunk, de a gazda elutasítja őket. Késő. Lejárt az idő. Az eredeti képlet, Jézus a választott népével, választott néppel vitázik, a zsidókkal, és nekik jelenti ki, hogy nem juthatnak be, és majd jönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről a pogányok. Aztán a pogányvilág keresztény világgá lett, és most újra ott tartunk a világnak ebben a sarkában, hogy újra pogányság van. Városunkban vasárnaponként mintegy 500-600 ember vesz részt egyházi szertartáson a különböző templomokban. 31.500 ember nem. És még mindig kérdezhetnénk, hogy vajon ebből az 5-600-ból kevesen üdvözülnek? Jézus válasza ma is. Ti igyekezzetek. Ne az legyen a kérdésed, hogy a másikkal mi lesz, hanem az, hogy mi igyekezzünk, akik Isten igéjét hallgatjuk, hogy az ige ne hiába valóan szóljon hozzánk. Azért énekelte kántor jelöltünk az előbb a főének előtt, hogy Isten igéje szóljon hozzánk, hogy meghalljuk a szívünkkel, hogy rólunk van szó, nem a szomszédról, nem a más felekezetűekről, nem a világvallás más tagjairól. Őket bízzuk Istenre, az az ő dolga. Ti igyekezzetek, te igyekezz. Ebben a vonatkozásban Jézus egy szent ösztönzésre tanít. Mert nem lesz jó kimaradni. Értsétek meg, nem lesz jó kimaradni. Ezt is képpel illusztrálja, ő mondja Jézus, hogy azok számára, akik kimaradnak, sírás és fogcsikorgatás. Tehát ti igyekezzetek, mi igyekezzünk, te igyekezz, te törekedj. Ne érdekeljen, hogy kevesen vagy sokan, egy érdekeljen, hogy te, és te, és te, és akit szeretsz, ki ne maradjanak. Jézus szava szerint igyekezzünk, igyekezzetek. Kedves testvérek, előfordul, hogy olykor kiemelem a görög kifejezést. Nem mindig, de amikor különleges fontosságát érzem a szónak, akkor megteszem. Magyarul ez a szó, hogy igyekezzetek, itt most többször elhangzott. Valóban, hát ez egy biztató szó, hogy igyekezzetek. De megdöbbentett, ahogy néztem a görög szöveget, mert görögül, megpróbálom kimondani, de azért, mert ismerni fogjátok a szót. Meg fogtok döbbenni ezen a szón, hogy Jézus az igyekezzetek szót milyen görög szóval mondja. Agonizomai, agonizomai, agónia. Igyekezzetek. Ebből a szóból van az agónia. Küzdelmet jelent. Érzitek? Értitek? Ilyen küzdelemre hív minket Jézus. Ne okoskodjunk, hanem vállaljuk fel a küzdelmet az örök életért, az örök üdvösségért. És még egy figyelmeztetés a végén, az utolsó mondat, hogy íme vannak sokan, utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Komoly figyelmeztetés ez is. Vannak, akik azt hiszik, hogy igen, és nem. És akik azt hiszik, hogy nem, és mégis igen. De most a legfontosabb, hogy mi ki ne maradjunk, te ki ne maradj. Harcoljuk meg a magunk harcát. Agonizomai, küzdelem. Ezt Jézus kéri tőlünk. És az ő legnagyobb apostola is, mikor érezte már élete végének közeledtét, mit is mond? Ama nemes harcot megharcoltam. A hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nékem az örök élet koronája. De nem csak nékem, hanem azoknak is, akik harcos társaim. Tehát te igyekezz, és tedd meg azt, amit megtehetsz a tieidért. Ebben segítsen meg minket a lélek. Ebben segítsen meg minket a lélek. Mert még egy apró gondolatot. Mert tudjátok, igazából csak az örökké valóság van. Ugyanis az idő nincs. Az idő mindig elmúlik. Már annál Isten tiszteletet elkezdtük 10-kor, az az idő már elmúlt. Igazi léte csak az örökké valóságnak van. Minden más rettenetesen múlandó. De az örökké valóság, az vár ránk. Mert Isten hív bennünket Jézus Krisztusban. Ő mondja neked, nekem, nekünk. Agonizomai, küzdelemre fel. Fel, mert az irgalom percei múlnak. Küzdjünk meg hitünkért, Krisztus segítségével. Ő vár rád. Van egy ilyen ifjúsági énekünk. Ő vár rád. Hív téged, és vár rád. Ezért szól. Nálunk alkalomról alkalomra. Ezért vannak a heti alkalmak. Ő szól. Ő vár rád ma a terített asztalnál, az Úr szent vacsorájánál, az oltári szentségnél. Ő vár rád, hogy segítsen megharcolni, segítsen megküzdeni, mert ebben is segítségedre akar lenni. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, gyógyíts ki minket abból a ketté hasadságból, hogy a lelkünk felszínén és mélyén más és más legyen, és különösen is, hogy szembeálló dolgok. Mert akkor szétesik az életünk, szétesik a lelkünk, idegrendszerünk. Ezért kérünk téged, hogy légy a mi szent és drága orvosunk. Gyógyíts meg minket, hogy egészségesek legyünk. Ajándékozz meg minket a teljességgel. Ennek a földi életnek a valóságát is tőled kaptuk. És te nekünk akarod ajándékozni az örök élet csodálatos valóságát. És igazából csak ez az örökké valóság az igazi lét. Atyánk, lelkeddel kérünk téged fiad nevében, szólj hozzánk, hogy nyissunk te feléd, és igyekezzünk agonizomai, küzdelemre a nemes harcot megvívni. Segíts nekünk ebben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és a te szent neved dicsértessék. Amen.